Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. A hepatitis C vírus felfedezéséért két amerikai és egy brit tudós, Harvey J. Alter, Charles M. Rice és Michael Houghton kapta az idei orvosi élettani Nobel-díjat. Saf Zsuzsa akadémikussal, a Semmelweis Egyetem 2. számú patológiai intézetének volt igazgatójával beszélgettem.
Ugye van hepatitis A, B, C, D, E, mindenki tudja, hogy ezek májgyulladást okoznak. Azonban a probléma ezeknél a vírusoknál is, különösen a hepatitis C vírus esetében, hogy nem csak akut betegséget okoznak, sárgaság és a többi, hanem egy krónikus, idült májgyulladást, és a C vírus mintegy 80%-ban májzsugor cirrózist, és annak a talaján akár májrákot is okozhat. Jelenlegi WHO adatok szerint a világon globálisan mintegy 71 millió ember fertőzött krónikusan hepatitis C-vel. Tehát míg például a hepatitis B vírus esetében mintegy 10%, aki akut fertőzés után idült be, krónikusba megy át, ez a hepatitis C vírus esetében 80%. Ez jelenti ennek a fertőzésnek és betegségnek a fontosságát.
Miért éppen ez a három tudós kapja az elismerést?
Tehát a történet a 80-as évek elején kezdődött, akkor én is éppen az Egyesült Államokban lehettem az NIH-ban, a National Institute of Health-be, Bethesda-ban, ahol a kutatók észlelték, hogy van egy hepatitis, amely se nem A, se nem B, de mégis klinikailag egy májgyulladásnak felel meg. És ezért ezt se nem A, se nem B, azaz non-A-non-B hepatitisnek nevezték el. Azt, hogy ezt vírus okozza, állatkísérletekben igazolták, amikor is sejtmentes szűrlettel fertőztek meg állatokat. De egész a 80-as évek végéig kellett várni, amikor eljutottak oda, hogy már sikerült azonosítani ezt a non-A-non-B ágenset, és ekkor nevezték el hepatitis C-nek. Ez a közlemény a legnevesebb, legmagasabbra értékelt orvosi tudományos folyóiratban, a Science-ban jelent meg, és ugye az egyik szerzője, a cikkért felelős szerző, az a Houghton, aki az egyik díjazott. De hamarosan velük együtt dolgozva az ugyancsak díjazott Harvey Alter is nagyon intenzív kutatásokat végzett. Ugye ezek a csoportok együttműködtek, és szerencsésen én is Harvey Alterrel több munkában együtt lehettem, valamint a Dan Bradley, aki akkor a CDC, az Atlantai, hogy így mondjam, közegészségügyi központban dolgozott, és hát a vírus intenzíven tanulmányoztuk, és azt, hogy hogyan lehet kimutatni. Tehát attól a lépéstől, hogy a vírus mintegy megvolt, azaz kimutatható volt, a következő lépés természetesen az volt, hogy megnézték, hogy a idült hepatitiszes betegek, cirrózisos betegek között milyen százalékban fordul elő, és ez megnyitotta az utat afelé, hogy a vér és vérkészítményeket, amelyeket beadtak embereknek, ellenőrizni tudták hepatitis C vírusra, mert ugye ez a hepatitis C vírus, ez a vérben terjed, és a vérből mutatható ki.
Magyarországon mennyire gyorsan reagáltak erre a felfedezésre?
Ahogy sikerült a C-vírust identifikálni, nagyon hamar biztossá tették a vér és vérkészítményeket, tehát már a 90-es években, pár évvel a vírus kimutatása után ellenőrizték a vér és vérkészítményeket, És többek közt ennek az eredménye, hogy Magyarországon a hepatitis C-vel krónikusan fertőzötteknek az aránya csak mintegy 0,5-0,7%, szemben szomszédos országainkkal, például Romániában 3% körül van, de vannak olyan észak-afrikai országok, ahol csak nem 10%-a a lakosságnak krónikus hepatitis C vírus fertőzött. Tehát a jelentősége, és azt hiszem ezt díjazták a Nobel-díjjal, hogy egy óriási népegészségügyi fontosságú megbetegedés, a 71 millió embert érintő hepatitis C vírus felismerését tették lehetővé. És az beindított óriási kutatásokat, aminek az lett a következménye, hogy megismertük a vírus hogyan szaporodik, milyen szerepe van az egyes vírus összetevőknek. Magam is, a francia Pasteur Intézet, illetve a bécsi Rákkutatóintézet munkatársaival együttműködve egyes komponenseket vizsgáltuk, hogy hogyan szaporodik ez a vírus, és ennek az lett az eredménye, hogy a manapság már nem specifikus szerekkel, mint az interferon gyógyítják a fertőzött betegeket, hanem úgynevezett direkt ható antivirális szerekkel, DAA-nak rövidítik ezt, direkt ható antivirális szer. Na most itt csak dicsérni tudom a sokat szidott magyar egészségügyet, ugyanis éppen a múlt év folyamán több olyan lépést tett, amely segíti azt, hogy Magyarországon is 2030-ra, ami az európai irányelv és a WHO irányelve, megszűnjön teljesen a hepatitis C vírus fertőzés. Ugyanis egy, ami a legnagyobb, mindenki számára, aki HCV pozitívnak bizonyult, lehetővé válik várólista nélkül ennek a kezelésnek az elindítása. Ez nálunk gazdagabb egészségügyi rendszerrel bíró országokban sem valósul meg gyakran maradéktalanul. Ez nálunk megvalósul. Ehhez viszont fel kell kutatnunk a betegeket, ez úgy lehet, ha szűrünk. És tavaly első lépésként, rövid határidővel, múlt év végével, de hát sajnálatosan egy másik vírus, a COVID közbeszólt, és egy kicsit eltolódott ez a szűrővizsgálat, az egészségügyi dolgozók kötelező HCV szűrése indult el, illetve valósult meg, és az, hogy ez megvalósult, ez azon kutatóknak az eredménye, akik elindították a hepatitis C vírus felismerését, a betegség és a vírus kapcsolatát, és hát ezt az egész folyamatot, amely lehetővé tette, hogy remélhetően 30-ra megszabadulunk ettől a vírustól.
Szigma, a holnap világa.
A fekete lyukakkal kapcsolatos csillagászati kutatásokban elért úttörő eredményeiért három tudós, a brit Roger Penrose, a német Reinhard Genzel és az amerikai Andrew Ghez kapta az idei fizikai Nobel-díjat. Frey Zsolt fizikussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi kar fizikai intézet igazgatójával, az MTA ELTE extragalaktikus asztrofizika kutatócsoport vezetőjével beszélgettem.
Roger Penrose főleg elméleti munkásságáért, a másik két ember, Genzel és Andrea Ghez pedig inkább kísérleti megfigyelésért, de mind a hárman a fekete lyukakhoz kapcsolódó munkájukért kapják a Nobel-díjat.
Ez a gyakorlatban mit jelent? Mivel tudtak hozzájárulni ők a fekete lyukak felfedezéséhez, vizsgálatához?
Hát, hogyha a második kettővel kezdhetem, akkor az azért nagyon érdekes, mert kimutatták, kísérletileg megfigyelték, hogy van egy szuper nehéz 4 millió naptömegnyi fekete lyuk a mi galaxisunknak a magjában. Ugye az Einsteini relativitás elméletből kijön, az Einstein egyenleteinek a megoldásából levezethető, hogy kell legyen fekete lyuk az univerzumban. Ez egy nagyon érdekes tény, ugyanis Einstein az elképzelte gondolatkísérletek alapján, hogy hogyan működhet a világ, így alkotta meg a relativitás elméletet, és annak a megoldásaiból addig meg nem figyelt elképesztő dolgok jöttek ki, mint lehetőségek, a fekete lyukak is ilyenek voltak. Maga Einstein sem gondolta még 1955-ben a halálakor sem feltétlenül, hogy léteznek fekete lyukak, de kevesebb, mint 10 évvel később közvetett módon, indirekt módon sikerült az első fekete lyukról meggyőződnünk, hogy létezik, és rájöttünk arra, hogy a galaxisok magjában, olyan, mint a mi tejútrendszerünk a közepén, kell legyen egy nagyon nagy tömegű fekete lyuk, ami a évmilliárdok alatt a galaxis fejlődése során más fekete lyukakkal való ütközéssel, meg az ott lévő gáz beszívásával nőtt ilyen nagyon nehézre. És ugye fekete lyuk az azért fekete lyuk, mert hát nem jön ki még a fény sem belőle, nem látható. Genzer, illetve Géz azt csinálták, hogy elkezdték figyelni a csillagok mozgását a mi galaxisunk magjában, és kirajzolódtak, hogy csillagok elliptikus pályán mozognak valamilyen nehéz vonzó centrum körül. Ahogy azt a középiskolában tanítják, a Kepler törvények azt mondják, hogy egy ilyen elliptikus mozgás, mondjuk ahogy a Föld mozog a nap körül, az egy ellipszis pálya, és az ellipszis egyik gyújtópontjában a nap van. Most a galaxisunk középpontjában csillagok mozognak ellipszis pályán, egy fekete lyuk körül. A fekete lyukat nem látjuk, de látjuk a nagyon elnyúlt ellipszis pályákat, a méretét meg tudjuk mérni, éveken keresztül követjük a csillagokat, kirajzolódik, hogy milyen sebességgel mennek körbe ezen az ellipszis pályán, és egyszerűen a Kepler törvényekből kiszámolható, hogy a vonzó centrumnak ott a ellipszisnek az egyik gyújtópontjában, amit igazából nem látunk, hiszen az egy fekete lyuk, mekkora kell legyen a tömege, és kiszámoltuk, hogy ott bizony egy 4 millió naptömegű fekete lyuk kell, hogy legyen. Igazából ez az a indirekt kísérleti megfigyelés, amire ők ketten ezt a Nobel-díjat kapják. Indirekt azért, mert a csillagok mozgásából következtetünk a fekete lyuk létére, nem látjuk direktben a fekete lyukat. Roger Penrose pedig az elméleti munkásságáért kapta, azt szokták róla mondani, hogy Einsteinen kívül a fekete lyukak elméletéhez ő járult hozzá a legjobban. Még a 60-as években dolgozta ki azokat az elméleteket, amiért most megkapta közösen a másik kettővel a Nobel-díjat.
Mi az, amit most tudunk már a fekete lyukakról, de lehet, hogy még izgalmasabb az a kérdés, hogy mi az, amit nem. Mit kutathatunk még a fekete lyukakról?
Azért izgalmas ez a kérdés, mert azt gondoljuk, hogy minden galaxis közepében van egy ilyen szupernehéz fekete lyuk. Ugye Géz és Genzer kimutatta, hogy itt a mi galaxisunk közepében van, de hasonlóan meg lehet figyelni a közeli galaxisokban is, mindig megtaláltuk ezeket a szupermasszív fekete lyukakat. És azt gondoljuk, hogy a galaxisok azok az életük során többször összeütköznek egymással, összeolvadnak, nagyobb galaxisokat formálnak, és közben ezek a nehéz fekete lyukak is egymás körül keringenek, aztán egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és elsősorban gravitációs hullámok kibocsátásával a végén aztán energiát veszít ez a rendszer, és összeolvad a két szupernehéz fekete lyuk is, és egy erős gravitációs hullám ennek a következménye. Most készül az az Európai űrkutatási hivatal, az ESA által felbocsájtani tervezett űrobszervatórium, a LISA nevet viseli, Laser Interferometer Space Antenna, ami gyakorlatilag egy gravitációs hullámdetektor lesz az űrben. A földi LIGO-hoz képest, aminek mondjuk 4 kilométer hosszú egy karja, ott 5 millió kilométerre lesznek a műholdak egymástól, tehát 5 millió kilométer lesz a karja ezeknek a detektoroknak, és pontosan az ilyen szupernehéz fekete lyukakból jövő lomha hosszú hullámhosszú gravitációs hullámokra lesz majd érzékeny. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ki tudjuk-e mutatni a gravitációs hullám jelét annak, hogy a múltban ezek a szupernehéz fekete lyukak ténylegesen összeütköztek, összeolvadtak, és ki tudjuk-e mutatni, hogy hogyan fejlődtek ezek a galaxisok, illetve az univerzumunk. Nagyon fontosnak tartom ezt a tudományterületet, és nyilvánvalóan a gravitációs hullám detektorok, amiben a általam vezetett csoport is dolgozott az elmúlt években, az is fekete lyukak összeolvadását észlelte, és ami most dolgozom, Magyarországot képviselem a LISA tanácsában, hogy a 30-as években felbocsájtandó LISA-ban is részt vegyünk, és ott pedig kifejezetten a szupernehéz fekete lyukak észlelését tervezzük. Tehát számunkra ez egy rendkívül fontos tématerület és eredmény, amit most Nobel-díjjal jutalmaznak.
Sigma, a holnap világa.
Másfél kilométerrel a talajszint alatt cseppfolyós sós vizet találtak a Marson. Az élet jelenlétéhez ugyanakkor még itt is túl mostohának tűnnek a körülmények. Keresztúri Ákossal, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont kutatójával beszélgettem.
Amit most találtak, az tulajdonképpen egy korábbi felfedezésnek a kiterjesztése, aminek a lényege, hogy a Mars déli sarkvidékén a felszín alatt körülbelül 1,5 kilométer mélyen cseppfolyós halmazállapotú víz található. Néhány hónappal ezelőtt jött az első felismerés ezzel kapcsolatban, ugyanettől a Mars Express űrszonda Marsis nevű műszerétől, akkor egy darab kisebb felszín alatti víztestet fedeztek föl. Most a lényeg, hogy ugye kiterjedt az elemzés, a térséget részletesebben vizsgálják. Most úgy néz ki, hogy jó pár ilyen felszín alatti folyékony víz által kitöltött réteg vagy helyszín van a Mars déli sarkvidéke környékén. Ez olyan szempontból érdekes, hogy egyrészt a szakemberek ezt már nagyon régóta feltételezték és várták, most ezt sikerült megfigyelni, másrészt, hogy ez tovább diverzifikálja, érdekesebbé teszi a további kutatásokat, tehát segít abban, hogy újabb irányvonalat találjanak a szakemberek, hogy hol lehet ma még esetleg cseppfolyós víz a Marson.
Hogy lehet, hogy nem fagyott vizet találtak?
Valószínűleg ennek az oka az, hogy a Marson nagyon sok olvadáspont csökkentő különböző sók vannak. Perklorátok, szulfátok, olyanféle anyagok, amik egyébként ahhoz hasonlók, amik mondjuk a fagyállóban vannak az autónkban. Tehát olyan fajta kemikáliák, amelyek többször 10 Celsius fokkal is tudják csökkenteni a víz fagyáspontját, hogyha elegendő a koncentrációjuk. A Marson ebből nagyon sok van, ez egyébként feltehetőleg a régi ősi vizes állapot után maradt vissza, amikor ugye sós vizek voltak a Marson, azok bepárlódtak, elillantak, megfagytak, és utánuk visszamaradt egy csomó ilyen fagyáspont csökkentő só. Na most ezek néhol valószínűleg fel tudtak halmozódni, és ezeken a helyeken, hogyha jéggel együtt fordulnak elő, és talán még valami vulkáni fűtés is van, akkor cseppfolyós halmazállapotot hozhatnak létre.
Van annak jelentősége, hogy ezt a bolygót déli részén találták? Lehet máshol is ilyen?
Elképzelhető, egyelőre nem tudni. Amennyi hírt tudunk erről, hogy az északi féltekén egyelőre nem akadtak ilyennek nyomára, de ugye itt a vizsgálatok elég erősen korlátozottak. Ez az egyetlen olyan műszer, ez a Marsis, amelyik ilyenfajta mérésre jelenleg képes a Mars körül, és ez az első, korábban nem volt ilyen, úgyhogy nehéz ebből még globális következtetést levonni. Egyelőre úgy néz ki, hogy a déli sarkvidéken nem a pólus sapkán közvetlenül, hanem attól kicsit az egyenlítő fele, de a sarki területeken, ahol ilyen réteges jégpor üledékek vannak, azoknak az alján sok helyen cseppfolyós víz fordul elő. Valószínűleg ott nagyon hideg van még ettől függetlenül, tehát ilyen mínusz 60, mínusz 70 Celsius fok van, tehát ez egy borzasztó hideg víz, ami igazából valószínűleg egy rettentő tömény sóoldat lehet gyakorlatilag.
Ugye a talajszint alatt járunk 1,5 kilométerrel, alakulhatott itt ki bármilyen élet?
Ez a nagy kérdés mindig. Itt igazából az egyik fontos tisztázandó dolog, hogy ez a olvadékvíz, ez gyakorlatilag korábban is ott volt, és aztán ráhalmozódott a jég, úgymond, vagy pedig a jég ott lerakódott, és valamire az alja megolvadt. Igazából ezt még nem tudni. A Földön vannak példák, amik mind a kettőt lehetségesnek mutatják. A nagy kérdés ugye, hogy itt élet előfordulhat-e, az várható, hogyha csak ez az egyetlen cseppfolyós vizes környezet a Marson, akkor ez valószínűleg nem elég ahhoz, hogy élet keletkezzen ott. De ugye a Mars kutatásának az egyik fő mozgató rugója, hogy tudjuk, hogy régen sokkal több víz és sokkal az élet szempontjából kedvezőbb körülmények lehettek a bolygón. Tehát ha egykor kialakult az élet, akkor az a kérdés, vajon ezekben az elszigetelt ilyen potenciális élethelyeken megmaradtak-e? Ezt egyelőre nem tudni. Az tény, hogy a földi egyszerű életformák elemzése arra utal, hogy ez egy nagyon-nagyon kellemetlen környezet lehet már itt. Tehát a Földön mondjuk olyan mínusz 20, mínusz 30 Celsius fokig élnek életformák, az Antarktisz alatti, ott is előforduló jégpáncél alatti vízben is előfordulnak mikroorganizmusok, és a nagyon sós vizet is némelyek túlélik, de az, hogy egy ilyen helyen együttesen ennyi probléma van, tehát hogy nagyon hideg van, rettentő sós víz, mélyen elzárva felszín, ez nagyon-nagyon nehézé teszi azt, hogy ott a földihez hasonló élet előforduljon, de egyelőre nem lehet kizárni. Tehát mindenképpen egy nagyon-nagyon érdekes új kutatás irányvonalról van itt szó.
Hogyan tovább, hogyan folytatódhat a kutatás, hiszen azért 1,5 kilométer mélyről nem nagyon tudunk még egyelőre mintát venni.
Sajnos nem tudunk, tehát ez tényleg nagyon mélyen van. A mostani tervek azok úgy szólnak, hogy valamikor a jövőbe újabb ilyen úgynevezett felszín alá behatoló radart küldenek Mars körüli pályára. Itt a probléma, hogy a következő már tervezett radarok, azok főként ilyen kis mélységbe vizsgálódtak volna, ez azért ennél nagyobb, tehát néhány száz, néhány 10 méterig tervezték ezeket a radarokat. Most valószínűleg a jövőbe újra tervbe merül egy ilyen nagyobb mélységű behatolású radar űrszondára helyezése, a másik pedig, hogy az egy dolog, hogy nem lehet elérni, ugye beugrással, viszont úgynevezett szeizmikus, szeizmológiai vizsgálatokkal, tehát rengésekkel azért ezt fel lehet valamennyire térképezni, tehát hogyha több kisebb űrszonda leszállna a kérdéses területre, és azok a rengés hullámok felszín alatti terjedését vizsgálnák, ami egyébként nehéz a Marson a felszíni porózus törmelék miatt, de elvileg nem lehetetlen, hogy ezek pontosabban ki tudnák mérni a felszín alatti víz előfordulását.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mtja.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Zsandrás.